Képzeljétek el, hogy többen megvádoltok azzal, hogy lassabban beszélek, mint fél évvel ezelőtt. Nem igaz. Most bebizonyítom, jó? Nem csak azért mondom ezt, mert ittam kávét, és lehet, ennek hatása lesz, de reméljük, hogy nem. A mai napra egy olyan témát hoztam, azt a címet adtam, hogy elég jó keresztény. És van hozzá egy kis igei szakasz is. Jó hosszú, az Efézus 5, 1-20-ig, úgyhogy már fordítóra is kezdheti olvasni azért, hogy aztán utána utolérem. De az Efézus 5, 1-20-ig ezt a részt olvasom most akkor felelőször. Ebben a krisztusi mintáról van szó, így hangzik, Efézus 5, 1-20. A világosság gyermekeiként járjatok, legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozatai ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben parázasság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ezt szentek ez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem is illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert ekkor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse egy csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább lefedjétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság lefez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felhagyod neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelnül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhanságára együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelkiénekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséreteket szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Ki az, aki mellközben összeszámolta, hogy hány különböző, mondjuk így, parancsolat, vagy kihívás, vagy feladatot bíz ránk ebben a kis rövid részben Pál apostol? Meghagyom mindenki számára ezt egy kis otthoni élménynek, jó, hogy ott feltérképezzétek, hogy pontosan hány van, attól is úgy persze, hogy mit számítunk annak, tehát különböző fajta módokon lehet ezt számolni, de egy elég durva lista, nem? Egy elég kemény és komoly lista. Kb. Azt is mondhatnánk, hogy tessék, gyakorlati leírás, hogyan élj egy keresztény életet, csináld meg. Egész jó, igaz? Rengetegszer vádolják a keresztényeket azzal, hogy a kereszténység igazából nem más, mint egy csomó lista arról, vagy egy hatalmas lista arról, hogy mit kell tenned, mit tilos tenned, mit muszáj és mit szabad, meg egyebek. Egyfajta ilyen hosszú törvénylista. És egyébként van egy olyan jó kis lista arra, hogy mit kell csinálni. Ki az, akinek megy ez a felsorolás 100%-ig, tegye fel nyugodtan a kezét? 90%? 80%? Nem megyünk tovább, mert aztán végén hát, ha szörnyű lesz az eredmény. De bennünk van ez a fajta dolog, nem, hogy ha így elolvasunk egy ilyen szakaszt, akkor ez a húta jó ég. Hát ez Pál apostolnak sem ment biztosan, meg senki másnak se, senki sem fog kerülni, akkor hogy legyen ez? De akkor mi az elég jó? Ugye érettségének mire hajtunk, alapesetben az, hogy legyen meg a kettes, nem? Tehát, hogy az a minimum, hogy legyen meg a 60%, aztán a fölött már minden egyéb dolog is kell hozzá, és azt mondjuk, hogy az már elég jó. Azt mondjuk, hogy jó, nekem a 4-es már elég jó a felvételihez. Vagy az ez, vagy az már elég jó lesz. Vagy a munkahelyen a főnök azt mondja, hogy figyelj, ez már elég jó, ha ezt megcsinálod. Az a feladat, hogy csinálj meg 100 egységet, ha csinálsz 108-at, akkor már elég jó. Ugye megvan egy ilyenfajta elég jó szint. Mi az elég jó ebben a gyülekezetben? Ha magadnak le kéne írni, mi lenne az elég jó gyülekezetben? Vagy mi az elég jó egy átlag hívőnek? Ez, hogy azt mondjuk, ez már elég. Ez az ember már jó hívő. Ő már belefér a kategóriába. Mondjuk azt, hogy ő elég jó arra, hogy imádkozzon, értem. Arra elég esetleg. Elég jó dicsőítőnek, vagy előjárónak, vagy utánfutónak, vagy bármi egyébnek. Mi az, ami meghatározza, hogy mitől vagyunk elég jók valamiben? Mi az, ami belővi ezt a szintet? És mi az elég jó Istennek? Mitől leszünk mi elég jók Istennek? mikor fogjuk ezt a szintet elérni, ezt megütni, ezt a mércét? Mi az, amiben ez működik? Hoztam egy olyan kis videót számotokra, amit már láttatok szerintem, de most megnézzük, vagy még egyszer, aki nem látta még annak első alkalommal, ami részben erről is beszél. Kérlek, hogy indítsd el a kis videót hozzá. Most nem kérdezem el azt, hogy kinek hány piros oldal lenne a mappájába. De hogy bennünk van egy ilyenfajta kép, hogy milyennek kell lennünk, hogy mikor leszünk elég jók, és igazán az a jó Isten, hogy nem kell elég jónak lenni. Hogy nem arra hív, hogy elég jó legyél hozzá. Hogy elég jól teljesíts, hogy elég jól legyél. Nem azt várja el tőled, hogy egy szintet megűs, és ha az megvan, akkor már aztán mehetsz vele. Pedig annyira bennünk van az a kép, nem? Hogy ki az, aki elég jól lehet ahhoz, hogy lehezebben jöjjön? Ki az, aki elég jó ahhoz, hogy és lehet-e sorolni hosszan, minek kell megfelelnie? De az a jobban, hogy nem feladatod, hogy elég jó legyen, mert nem fog sikerülni, nem fog menni. Nem leszel elég jó. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy elég néked az én kegyelmem. Hogyha hosszabban nézzük, a 2 Korintus 12-ben van ez benn, 2 Korintus 12-7-9-ig levő szakaszban, ott egy kicsit jobban kifejti mindezt. Pál apostol ugye beszél saját életéről, arról, hogy ő hogyan volt Istennel kapcsolatban, Krisztussal kapcsolatban, aztán ezt mondja hozzá, hogy ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tő is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjöm, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el az eltőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenség élmet igyekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. És tudom, ezt már mondtam, de nekem annyira erőteljes az egész kép, úgyhogy ezt újra állom a sorszor szerintem, hogy mennyire durva egy kép ez az egész. Hogy Pál apostol is mond itt, hogy azt mondja, hogy azért, hogy el ne bizakodjam, azért adott a tős testembe. El tudod képzelni, hogy azt mondod, hogy azért fáj a derekam, hogy el ne bizakodjam. Vagy most csak mondtam valami példát, tök mindegy saját problémát hozva elő. Hogy gondolkodunk-e így, hogy az, ami nehézség számomra, az arra van, hogy emlékeztessen arra, hogy Istenre van szükségem. De az, ami nehézség, az lehet, hogy nem azért van, mert most akkor itt sátán kísért engem. Lehet, nem azt mondom, hogy biztosan azért, de lehet, hogy nem azért van, mert hogy éppen valamiért nem figyeltél eléggé rá, hanem csak azért, hogy emlékezz, hogy Istenre van szükséged. Ne értsetek félre, nem minden probléma jelenti ezt. Van, amikor a bűnből fakad az, hogy nehézségben vagy, mert is figyelmeztetni akar. De van, amikor egyszerűen csak arra akarra használni azt, hogy ne felejtsd el azt, hogy neked Istenre van szükséged. És azt mondja Pál, hogy most valaki csak olvassa hirtelen autóba, és nem tudja ezt a szakaszt, elkezd olvasni, hogy féltek, alatt egy tős a testembe, imádkoztam háromszor, mit várunk ilyenkor egy jó kereszténytől. És Isten csodát tett, halleluja, testvére, meggyógyultam. Nem? Ez lenne, amit általában várunk. Hogy ez legyen a következménye. És azt mondja Pál apostol, hogy nem, hanem azt tapasztalom, hogy ez emlékeztet engem arra, hogy mit tesz Krisztus. És azt mondja, hogy én megértettem ebből, hogy elég nekem Isten kegyelme. Mert az ő ereje az én erőtlenségem által ér célhoz. Hogy ezt felfogta, hogy nem kell elég jónak lenni ahhoz, hogy elérjem, amit én akarok. Isten ereje az ő terve, az ő célja, az sokszor a mi gyengeségünkre szontakozik meg. Tehát legyünk nyugodtan bűnösök, legyünk nyugodtan gyengék, mert akkor Isten még jobban látszik az életünkben, igaz? Tehát ez egyben a megoldás. Nem kell itt szentségre törekedni, meg egyebek, mert hát akkor majd úgy látszik, hogy elég jól. De a nagyszerű az egész, mert igazából nem ez, hogy most akkor nyugodtan éljünk bűnös életet, mert Isten majd jobban látszik benne. Sok inkább az, hogy elég jó vagy ahhoz, hogy megváltson téged. Hogy elég jó vagy a megváltásra. Elég jó vagy ahhoz, hogy megtapasztald a megváltás erejét. Hogy nem vagy attól elválasztva. És nem az van, hogy most akkor nem lesz majd ez meg valami az életedben, mert nem vagy elég jó hozzá, hanem az Isten azt mondja, hogy ahhoz, hogy az én erőm, az én nagyságom megjelenjen benned, az elég jó vagy. Ahhoz, hogy elkezdjem formálni, ahhoz elég jó vagy. És nem arra van az, hogy a mi imáink hatására történik az, amit mi szeretnénk megtapasztalni, vagyis nem a mi imáink hatására, hogy elég jól beszélünk Istennel, elég jól viselkedünk, akkor éljük át a megváltás erejét. Nem erről van szó, hanem arról, hogy Isten akar tartott számunkra valami kicsit többet. És ha nem ez lesz ilyen az életedben, akkor Jézus követése az teher lesz, az fájdalmas lesz. Ha nem ezzel a hozzáállással vagy előtte, hogy Uram, nem tudok közelből tenni semmit sem a te kegyelmedért, hanem valamit tennem kell azért, hogy megtapasztaljam azt, hogy te ki vagy, mi vagy, ahogy megtapasztaljam azt, hogy milyen jó veled, akkor teherré fog válni az, amit Isten rád ad. az, amit át kell élned. Szokták mondani azt, hogy az az iga, amit az állatokra tettek, az nem egy ilyen falhasábúból készült ilyen forma volt, hanem kézzel faragott, nagyjából az adott ökörre szabva. Hogy még az ökör sem teljesen egyformák, és az is úgy volt megformázva, és úgy volt kicsit faragva is alakítva, hogy leginkább rá illeszkedjen arra az állatra. És emlékszem, nagyapánál láttam még ilyen jármot, ami fel volt akasztva, már nem voltak barmai, de még meg volt, és ő mondta, hogy ő faragta azt ki, pontosan az állatra illeszkedve. Hogy pont rá illeszkedjen arra az állatra, ami nekik volt. Amíg azt a komozós el nem vitte persze tőlük, ez azért más tészta. De hogy hozzá illeszkedett teljes mértében. Isten az, amit erre számod, az hozzá illeszkedett. De hogyha te abban vagy benne, hogy mit kell nekem tennem, akkor nem a rád illeszkedőt akarod felvenni, hanem akkor azt, amit te gondolsz, hogy jó lesz számodra. Az érzelmileg egészséges spirituális című könyvből hadd vézzek kettő kis részt. Az első rész így hangzik. Az életem inkább abból állt, hogy reagáltam mások tetteire, vagy vélt tetteire, rólam alkotott véleményükre, vagy vélt véleményükre. Az eszemmel tudtam, úgy kell élnünk, hogy Istennek tetszem. De így is élni, az már egész más dolog. Jézus igáját terhesnek éreztem emiatt. Van bennünk egyfajta kép, hogy hogyan kell élni, hogyan kell cselekedni, mit kell tenni, mit kell mondani. Ami lehet, hogy kicsit is mondva, hogy csak véljük a másik ember részéről egyfajta nyomásként. Lelkész, ne jöjjön el hozzánk lakásunkban, mert még a végén meg fogsz szólni, hogy milyen könyv van a polcon. Vagy bármi egyéb. Vannak ilyen képek bennünk. Vagy, hogyha elmegyek egy ilyen alkalomra, egy ilyen ruhába, hát akkor hogy fognak rám nézni? És sorolhatnék, most másik 82 dolgot ne kezdem el sorolni, de vannak bennünk ilyen képek, és mivel vannak ilyenfajta általunk alkotott vélt vagy valós vélemények, vagy képek, ezért azt hiszik, hogy úgy kell élnünk, az Istennek tetszen azért, hogy elérjünk valamit. És nem azt akarom, hogy ne éljünk úgy, hogy az Istennek tetszen. Hanem csak az, hogy ne azért, hogy elérjünk valamit. Ne azért, hogy erre törekedjünk, mert akkor egyszerűen kényelmetlen lesz Isten igéje. És a másik idézet ebből a könyvből, amit ezek után, amire eljutott a gondolat után az író, azt úgy fogalmazta meg, hogy rémisztő világossága mutatkozott meg a szakadék a hitem és a tapasztalásom között. Rémisztő világossága mutatkozott meg a szakadék a hitem és a tapasztalásom között. És ez az egy mondat szerintem nagyon drasztikusan leírja azt a gyakran érzett dolgot a keresztények életében, ami benne van sokszor. Hogy van egy hitünk arról, ahogyan hiszek Istenben, amit hiszek róla, amit megértettem már az igéből, ahogyan gondolkodok róla, amit tudok róla. Aztán van a tapasztalásom, amit átéltem vele, az sokszor valami nagyon más. Van egy kép bennünk Istenről, hogy milyen hatalmas, és miket tud megtenni, és olvasunk a csodákról, meg milyen minden dolgokról, meg a bibliai hívő emberek, hogy miket éltek át, és van egy tapasztalásom, hogy én hogyan szenvedek és küzdök a keresztény életbe. És a kettő között úgy érezzük, hogy van egy nagy szakadék, hogy egyszerűen olyan távol van a kettő egymástól. Sokszor az van bennünk, hogy biztosan más emberek is ezt a szakadékot látják állandóan. És van, hogy valaki rád néz, és azt mondja, hogy micsoda nagyszerű hívő ember. De szeretnék ilyen hívő ember lenni. De ha otthon rágodsz magadból a gyülekezetbe, hogy ó, hát ez az én hitem, ez az én megélésem, akkor olyan távol vagyok a kettő egymástól. Szóval magunk generálunk ilyen szakadékokat, miközben nincs is ott egy ilyen dolog, csak azt hiszik, hogy ott van. És küzdünk azért, hogy ne legyen ott. Küzdünk azért, hogy ne kelljen ezt átélni. És próbáljuk úgy összehúzni egymáshoz a kettőt. Csak nem megy. Nem akar mozdulni. Elkezdtem kiszámolgatni, hogy vajon, ha mondjuk veszünk egy 20 méter átmérőjű, 10 méter mély szakadékot, akkor ha gulla formájú, akkor mennyi, és hogy nem gulla formájú, hanem mondjuk egy nagyjából normális szakadék formájú, akkor mennyi talicskányi sódát kellene beletölteni. A számításaim szerint körülbelül 170 ezer talicskányi sódát, ha egy talicskában 85 kg sódát tudunk beletenni, akkor 170 ezer talicskányi sóderre lehetne feltölteni egy ilyen nem túl nagy szakadékot. Tehát ez nem egy ilyen Grand Canyon vagy ilyesmi, csak egy picike kis szakadék. És számolgattam, hogy oké, mennyi ide is tartana egy ilyen, tehát én szeretem mindig számolgatni, mennyi ide tartana ezt feltölteni, ha tényleg nekiállnánk egy ilyennek. És ha azt számolom mondjuk, hogy körülbelül olyan 5-6 perc alatt töltök meg lapáttal egy talicskát, és tolok oda pár méterre mondjuk a szakadékba, és öntöm bele, aztán megyek vissza, és azért fáradok is. És ezt csinálom folyamatosan napi 8 órába, heti 5 napon a munkaidőben, és most számunk ugye 250 munkanappal, vagy kb. Azzal szoktak számolni, akkor majdnem 7 év alatt meg is töltöm a szakadékot. Nem olyan sok munka, igaz? 7 év alatt ne töltesz egy ilyen kis 10 méter mély szakadékot. Tehát ez a term, ez kb. Nem egészen 5 méter, tehát mondjuk kétszeri mély szakadékot 7 év alatt meg lehet tölteni. És már is közel hoztad a hitedet, meg a tapasztalatodat. Vagy ha nem, de legalább erősé váltál 7 év alatt. Úgyhogy eléggé hatást lehet elérni. És megadom abba, hogy igazából, hogyha nekiállnánk ezen dolgozni, valaki azt mondaná, hogy most a következő 7 évben az életemben a napi 8 órában azon dolgozom, és arra törekszem, hogy a hitemet, amiket megismertem Istenből, azt ugye tapasztalatommal tegyem, a tapasztalatot összehozom egymással, és azon dolgozom, hogy akként éljek, és azon dolgozzak, hogy ezt megéljem, akkor igazából megy ez hívő életbe is, nem? Tudod bele, hogy igazából, ha nézzük egy szerzetest, akinek az a napi 8 órás munkája, most sarkítva mondva persze, hogy Istennel legyen, egész könnyen össze tudja hozni a hitét meg a tapasztalását. Legalábbis azt gondoljuk róla. Beszéltem szerzetesekkel erről, nem így van, ők is érzik ezt a szakadékot. Tehát mindenki is sikerül 7 év alatt ezt az egész betölteni. Egyébként tök érdekes, hogy pont 7 év az idő, amennyi időt eltölt valaki a szerzetesre jelentkezik, akkor van egy 3+2+2 éves ilyen folyamat, amíg véve, és a végén szerzetes lehet. Aki szeretne esetleg nyugodtan szolgáltatok, tudunk ismerő kapcsolatot a bakonybédiekhez, lehet protestáns szerzetesnek is lenni, úgyhogy nem probléma. Tényleg meg tudjuk oldani. De hogy hiába kezdesz el dolgozni, ezen nem fog menni. És az a durva benne, hogy ha elkezdesz egy oldalt feltölteni, akkor az elkezd meg süllyedni közben még, tehát igazából még több idő kéne hozzá egyfelől. Másfelől, hogyha jön víz, eső, bármelyik, azért ki is mossa onnan, tehát akkor sem tud egymáshoz kerülni a kettő. És igazából rémisztő tud lenni ez a szakadék. Aközött, amit hiszek Istenről, és amit megélek belőle. És ott van bennünk az a gondolatok egyben, hogy akkor nem vagyok elég jó keresztény. Akkor nem vagyok elég jó keresztény, hogyha ekkora szakadék van a kettő között. De aztán arra gondolok, hogy lehet, hogy könnyebb inkább a hitünket igazítani Istenhez. Nem olyan módon, hogy ha csak ilyen picit tapasztalat meg Istenből, akkor csak ilyen pici legyen az én hitem is, és akkor megmondva ezzel. Nem azt mondani, hogy oké, akkor amit hiszek, az nem egy olyan dolog lesz az életemben, hogy akkor azt lekicsinyítem. Azt mondani, hogy akkor ez az újfajta cél, az újfajta irány, ahova el akarok jutni. Vagy inkább mondani is, hogy elkezdek másként hinni. Elkezdek másként hinni Istenben. Elkezdek úgy hinni Istenben, hogy nem azt gondolom róla, hogy van egy elvárás a felém, és nekem azt teljesíteni kell, hanem kapcsolatban akar lenni velem. És ezt mind tudjuk, igaz? Ezzel nem mondok újdonságot szerintem. Hogy Isten nem egy elvárást akar egy felén támasztani, hanem kapcsolatban kell kerülni velünk. Ez nem egy újdonság. És mégis az dolgozik a fejünkben állandóan, hogy teljesítenem kell. Teljesítenem kell a gyülekezetben, mert mit gondolok rólam, teljesítenem kell Isten előtt. Mert hát az a normális, hogy növekedjünk, hogy haladjunk előre, igaz? Nem tudom, Pogács az Zoltánnak a neve, kinek a számára ismerős. Ugye egy elég komoly gazdasági szakember. Ő beszélt egyszer arra egy előadásában, hogy a nem növekedésnek a haszna. A nem növekedés haszna. És nagyon tetszett az előadás, amikor erről beszélt. És nagyon jó, hogy megfogalmazta ezt, hogy nem mindig az a cél, hogy növekedjen a GDP, növekedjen a gazdaság. Van, hogy az a hasznos a társadalomnak, hogyha nem növekszik. Hogyha inkább átalakul a struktúrája. Hogy valami, ami fontosabbból több lesz, és valami, ami pedig kártékonyabbból kevesebb. Nem növekszik, hanem szépen egy új fajta egységet tud alkotni. És talán azt mondanám, hogy a hívőjebb is megvan ezt, hogy valamikor a nem növekedés az jó. Valamikor a nem növekedés az nem probléma, hanem még előnyös is. És mondhatnám, hogy a gyerekek növekedésében megvan ez az időszak, amikor alig nő a gyerek. Nem látjuk például semmit sem. És belül formálódik, és alakul az értelme, de kívülre nem látod azt, hogy növekedne. Szülő számára ez a legjobb, mert akkor nem növik a cipőjét két nap után, és nem bosszankodsz, hogy már megint vettük ért, aztán már nem is jó a lábára. Van akkor, hogy puff, hirtelen nő a gyerek egy csomót, és akkor most a borokával voltunk így, hogy még nem olyan régen még egy fejet kisebb volt a boginál, most egy pár centivel alacsonyabb csak nála. És nem tudtuk, hogy most addig ütött a tesóját, hogy ő ment össze, vagy pedig ő jönött meg hirtelen. De hogy néha van az, hogy nem növekedés történik, és az nem baj. És valahogy a hitünkben nem arra van szükségünk, hogy növekedjünk, hanem arra, hogy erősödjünk, hogy fejlődjünk, hogy előre haladjunk. És van, amikor elég csak abban változni, hogy megértem azt, amit Isten mondta, hogy arra vágyik, hogy velünk közösségben legyen. Nem arra, hogy teljesítsünk neki valamit, hogy bemutassunk, prezentáljunk neki valamit, nem arra csak, hogy vele legyünk. Ugye tipikus Mária és Márta példa, nem? Néha csak vele kell lenni. Néha csak ez az, amire szükségünk van. És néha elég, hogyha elhisszük azt, hogy elég jók vagyunk Isten számára. Hogy elég jók vagyunk neki, mert akkor nem akarunk már görcsösen megfelelni számára. És igazából ekkor van lehetőségünk változni, meg változtatni. Mondhatnám is, ugye, hogy a mennyiségi hajszolásból minőségi hajszolás lesz. Hogy uraim, már minőségi időt akarok vele tölteni. És nekiállunk annak, hogy végre már nem Istenért cselekszünk, ahelyett, hogy Istennel élnénk. Hogy végre már nem Istenért cselekszünk, ahelyett, hogy Istennel élnénk. Mert sokszor ez a hibánk. Hogy Istenért akarunk cselekedni valamit. Ahelyett, hogy vele élnénk. És valahogy csak meg kéne elégedni azzal, hogy milyen jó vele lenni. Mennyire jó vele való közösség. Mert kézzetek van egy titok. Na, jelmennyire titok, de azért ennek nevezem. Hogy egyszerűen csak az, hogy emberek vagyunk. Nem vagyunk Isten, nem fogjuk tudni azt tenni, amit ő tesz. Pál apostol azt mondja, hogy a Filippi 4.13 jól ismert szakasz, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Néha szoktam azt mondani, hogy mindenre van időm Krisztusban, aki megidősít engem. Tehát az ő szállok az erőnek a szakállamban, mert ez a része is működik. De hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. És szeretjük ezt újra meg újra előhozni, és milyen jól hangzik, hogy igen, mindenre van erőm, ez az, igen, legyünk előre. De hogy nem is erről beszél igazából Pál apostol. Azt mondja, hogy mindenre van erőm, Krisztusban, aki megerősít engem, akkor arról beszél, hogy mennyire nagyszerű dolog elégedettnek lenni. Hogy volt, hogy arról beszélt, hogy volt, amikor tök jó volt minden, duskáltam a minden jóban, volt, amikor kevés volt, és elégedett vagyok mindenben, mert és nem csak elégedett vagyok, hanem van mindenre erőm. Van erőm elhodozni ezt meg azt is. Hogy nem ezek számítanak. És a Krisztusok kapott erő, az rájött arra, hogy nem a körülmények a megváltoztatására adatik, nem arról szól, hogy most akkor minden megváltozik körülöttem, nem arra van, mindenre van erőm, nem arról szól, hogy akkor majd letagadom azokat a rosszokat, hogy megvallom a jót, meg egyebek, nem arról beszél, hogy most akkor majd az én ezzel az erővel átformálok mindent, hanem hogy van erőm elhordozni ezeket a dolgokat. Elég erős vagyok ahhoz, azt mondja Pál apostol meg is, elég erős vagyok ahhoz, hogy elégedett legyek Istennel. Elég erős vagyok ahhoz, hogy elégedett legyek Istennel. Hogy alávessem magam Isten akaratának, az ő szerető akaratának. Csak hogy Filippi 4.13-at egybe olvassátok, és nem csak a 13-ast hozzá, vagy az egész Filippi 4-et elolvassátok, akkor látjátok azt, hogy erről beszél Pál. Nem arról, hogy ő bármit meg tud csinálni, és annyira gázunk, hogy egyetelmezzük, hanem egyszerűen csak arról, hogy akár mi vesz körül. Az, hogy Istennel együtt lehetek, azt tesz engem erőssé. Nem erőssé arra, hogy bármit elérjek, amit szeretnék, hanem elég erőssé ahhoz, hogy elégedett legyek azzal, ami körülvesz, mert nekem csak ő kell, nem más kell. Nem mást akarok. Mondhatnánk is, hogy nem megváltoztatni akarod a körülményeidet, mert ez nem a tartás körül, az Istené. Hanem Isten begyökerez bele. Hogy ő benne legyél erős. Hogy nem kell mindig letagadni a nehézségeket. Nem kell mindig szembeszállni velük. Egyszerűen csak jó megélni azt, hogy miközben minden rossz körülötted, mennyire jó Isten eljött. És ilyen az elég jó keresztény. Az elég jó keresztény nem az jellemzi, hogy mennyire sok áldás veszi körül. Hanem az, hogy bármilyen helyzetben, akár az áldásban, a bőségben, akár a nehézségben, a gyengeségben, van ereje Krisztusban, mert ő tesz őt erőssé. Mert ő benne gyökerezik meg, és attól lesz erős. Amikor mentünk még a Padis fennsíkon túrázni, hát 20 évvel ezelőtt, de durva, akkor emlékszem arra, hogy volt egy ilyen, le is még képzettem, de már nincsen meg a kép sajnos, egy sziklafal így, és akkor egy kis fa, ami kinyílt a sziklafalból. És néztük azt, hogy a gyökerei látszottak rendesen, volt egy ilyen nagyobb kis sziklatömb, ez kicsit oximorom, mindegy. Szóval egy sziklatömb, ami a másfél méter átmérő volt kb., és a fa gyökerei teljesen körbenőtték. És ugye a szikla tövéhez, a szikla falnak a mélyéhez futottak be a gyökerek, és oda bújt be a föld alá. És egyrészt ugye onnan vette a tápanyagot, másrészt az a fa csak akkor tud kidőlni onnan, hogyha az egész sziklafa leszakad. Annyira ránőtt arra. Annyira körbeveszi. Az a fa azért erős, mert az a sziklafal erős. Nem a fa önmagában erős, hanem az a fal erős. És akkor Pál apostol azt mondja, hogy mindenre erre Krisztus már, aki megerősít engem, akkor azt mondja, hogy tök minden mi lesz körül, mennyire jó vagy rossz dolog. Én Krisztusban vagyok, és ő erős, és ő megtart. És amikor arról olvasunk, hogy a hitünkkel hegyeket tudunk megmozgatni, akkor azt mondtam magamnak, ugye, úgy kézelem el, hogy a hitem az arra alkalmas, hogy fogom ezt a nagy hegyet, és betöltöm a szakadékba, ami a hitem meg a tapasztalatom között van. A hitem az erre alkalmas, hogy így hozza a kettőt egy szintre, hogy így hozza közel egymáshoz. Ez a hit, ami behelyezi a hegyet a szakadékba, ami összehozza a kettőt, a hitemet, meg a tapasztalásomat. A hitem az nem megmozgatja a másik hegyeket, amik nekem útban vannak, hanem lehetővé teszi azt, hogy a hitem és a tapasztalásom, a tapasztalatom az egy szintre kerüljön. És hogy nem arra törekszem, hogy mit tehetek Istenért, hanem Istennel akarok lenni. És tök mindegy, mi vesz körül nehézség, vagy éppen rengeteg áldás, akkor is Istenre begyökerezek. És én csak egy fontos dolgot hadd hozzak még hozzá, hogy nagyon tetszik az, hogy Pál apostol ezt mind a kettőt kihangsúlyozza. Az emberek általában nem akkor hagyják el Istent, amikor nehézségben vannak. Akkor könnyebben mennek Istenhez. Amikor minden jó és minden ragyog körülöttünk, sokkal könnyebben megyünk el Istentől. Akkor sokkal könnyebb arra nem hoztam videót, pedig is lenne egy hozzá. Akkor sokkal könnyebb azt mondja, hogy most megpróbálok valami mást. Most nem kell Isten, most csinálom a saját erőmből, mert mennyi jó dolgot megtapasztaltam. Olyankor mennyivel könnyebben elfelejtjük Isten áldását. Izrael népe ugyanebben a hullámban, hogy most jó minden, most nem kell annyira Isten. Most mehetünk másfelé is. És mennyire képes vagyunk erre. Nézzétek meg most Európát, hol tart Európa kereszténysége. És hol tart mondjuk Afrika kereszténysége. Hol tart Ázsia egyes részének a kereszténysége. Hol tart Dél-Amerika kereszténysége. Mi a nagy jólétünkben hol tartunk. Más országokhoz képest. És nagyon jól mutatja be ezt a képet, hogy a bőségben is emlékszem arra, hogy én őhozzá tartozom. Hogy a bőségben sem az áldások után futok, hanem arra akarom emlékezni, hogy kibe gyökereztem bele. És nem csak egy félre jó dolog Istenért tenni a dolgokat. Nem azt akarom azt mondani, hogy ne csináljátok, ne csináljunk ilyet. Hanem az, hogy az inkább csak egy másodvonalbeli dolog, egy következmény. De az elsődleges az, hogy jó Istennel együtt lenni. Amikor ezt megéled, abból fog fakadni már a további dolog. És igazából Isten nem kér túl sokat, ha belegondoltok. Csak a teljes szíved, teljes lelked, meg a minden erőd. Annyival megelégszik. Ugye a Máté 22:36-38-ban ezt ismerjük, hogy nem kér többet tőlünk. Megkérdezi, ugye próbálnak el tenni Jézus, hogy mi a fő parancsolat, nagy parancsolat? És mit válaszol erre? Úgy van a kérdés. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Kérdés így válaszolt. Szeresd az Urat, tehát Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonló. Ehhez szeresd fel a barátod, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Azt mondja, hogy nem kell más, csak minden. Kicsit jelentétben van az eddig érte, ugye? Hogy most akkor elég jó vagy Istennek, csak legyél vele, mert mindent kér tőled. Mindent adjál bele. És talán nehéz megtalálni, hogy hogyan lehet ezt feloldani. Május elére Timi benezett minket az Ultra Balatonra. Egy szadista állat talán, nem tudom. De az a jó benne, hogy csapatban futunk, úgyhogy nem kell olyan sokat futni, mert több részebb lehet futni, és nekiálltunk erre készülni. És én mindig úgy futottam, ezt lehet, hogy mondtam máskor is, hogy be van lőve nekem az, hogy mennyi időn belül kell futni, és akkor az úgy hajt, és az visz előre. És mostában kezdtem ráérezni az ízére, hogy lehet jó a futás. Talán ilyen furán hallom, fura mondani, 6-7 éve futunk, elszoktam, vagy nem túl rendszeresen. És most kezdek rájönni az ízére, hogy miután direkt tanítottam magamat, hogy kell futni, hogy lehet jó is, hogy lehet kellemes is, hogy lehet hogyha ezt a futófüggőséget nem veszem basszó, mindegy, van egy ilyen fajta, amit így neveznek, hogy rá tudsz kapni az ízére, hogy tud jó is lenni. Tudom, nehéz elhinni ezt, nekem is nehéz volt elhinni, hogy tud jó lenni a futás, de tényleg tud jó lenni, tényleg tud jól esni az a dolog a számodra. És amikor végre elengedtem azt magamba, hogy most akkor mennyi időn belül kell lennie, belőttem azt, hogy 6 perces köridők kellenek, és ha az megvan, akkor jó. Ha nem, akkor nem. És mindig úgy futottam, meg úgy futok, hogy benn van a fülemek is füldugó, közben hallgatok valamit, hogy megkülön baromnalma szerintem. És ahogy futok, mindig mondja azt, hogy hol tartok. És már úgy érzem, hogy most éppen, hogy már 6-0-2-t mond be a fülembe a kis hangszóró, és úgy érzem, hogy fáradtak, és van még hát a 2-3 kilométer, akkor így mentem tovább, hogy az a lihegben megküzdködve értem be. Aztán elengedtem azt, hogy nem kell 6 percen belül futni. És elengedtem ezt, és elkezdtem sokkal lazábban futni, hogy elkezdtem élni, hogy ez tud jó is lenni. Vagy nem kényszerből kell csinálni, akkor már tud jó is lenni. És több durva volt, amikor azt láttam, hogy elkezdtem az első kilométert mondjuk még 6.50-nel, és a végén már csak 6.10-valamennyi volt az utolsó kör, tehát hogy nem romlott, hanem javult, de akkor már belefelelkeztem annak az élményébe. Nincs még a 6 perc, de próbálom nem is kitűzni magam egy célként, csak hogy elkezd lenni íze az egésznek. De azt mondom, ilyen a kereszténység is. Talán most fura ilyen példát hoztam, ilyen a kereszténység is a szempontból, hogy amikor nem a teljesítménykényszer van bennünk, hogy nekünk teljesítenünk kell Istennek, és valamit le kell tennünk ő az asztalra, akkor elkezdjük megérezni azt, hogy milyen jó is vele lenni. Elkezdünk megtanulni gyönyörködni Istenben. Elkezdjük élvezni a vele való kapcsolatot. Elkezdjünk dúskálni a vele való kapcsolatba. Emlékszem arra, hogy 97-ben volt az, amikor mentem egy egyhónapos missziós útra, és addig nekem az imádság ez nem volt annyira kellemes vagy nagy élmény dolog. Az inkább olyan volt, hogy okát imádkozni kell, akkor először imádkoztam hangosan, és ez a ilyen gyomban, kitalált valaki, hogy menjünk körbe, és mindenki imádkozik. És akkor én sosem imádkoztam még hangosan, és utána így kell imádkozni, akkor az a élengető nyomorgra csaltam, hogy utána, most mondjuk hangosan, magam baszottam, de hangosan. És már előre fejbe vettem 3 mondatot, hogy mit fogok majd mondani, ismételgettem, azt tudom mások, mint itt imádkoztak, csak úgy voltam, hogy jön hozzám közel, hogy mindjárt jövök, és emlékszem még arra a 3 mondatra, és az a második mondat felében elemlékeztem, és hogy nekiálltam görögcsön, hogy jövök, hogyan fog imádkozni hangosan, hogy többek előtt. Aztán utána én voltam, fogalmas is mit mondtam, nem tudom, de olyan nyugodt voltam, hogy végre vége, de már többet nem is érdekeltek, miért imádkoznak, csak letudtam. Lehet, hogy mások nem így küzdöttek vele, de én nekem a hangos imádságban értem be először, az ilyen volt, az ilyen kínszenvedés volt. Szóval 97-ben, akkor volt egy ilyen missziós út, és nagyon jó volt az egészben bennenni végig együtt Istennel. Ott éltem meg először azt, hogy egész nap szolgáltunk, este kajáltunk egy jó nagyot, aztán nekiálltunk olyan este 10-körül imádkozni, és mondjuk fél egyig imádkoztunk közösen ott a 8-10 ember. És akkor ott meg úgy volt, hogy ahhoz, hogy hangosan meg tudj szólalni az imádságba, az, amikor a másik mondta, hogy ámen, már el kell kezdeni beszélni, mert különben valaki más megelőzött. És ott nem azért imádkoztunk, mert azt mondják, hogy most vagyunk körbe és kell, mert beszélni akartunk Istennel. Meg akartuk osztani az élményünket, hogy milyen volt az adott napi missziós alkalom. Csomó imakérés vittünk be a csoportba, és meg aztán Isten elé. És teljesen más lett. És az egyik az egyfajta kényszer volt, hogy most muszáj imádkozni, mert megyünk körbe, és rám is sor fog kerülni. Más meg az, hogy Uram, én meg akarom veled osztani, milyen volt ez az egész. Én akarok erről beszélni veled. És azt mondom, hogy ez a kereszténység ilyen szempontból, hogy amikor végre a teljesítmény fókuszból átváltunk arra, hogy Uram, tök jó veled. És ennek a 97-es imádság, amikor ez volt az egyhavos missziós út, ott benne volt a teljes lelkem, teljes szívem, teljes erőm, minden, az teljes elmém. Ott úgy voltam ott, hogy én most Uram, mit akarok lenni előtted? Amikor előttem az első imádkozásáról, akkor teljes alsóandrágom volt csak tele, nem a szívem, meg a lelkem, meg minden egyebem. Teljesen másként álltam az egészhez hozzá. És azt gondolom, hogy Isten erre hív minket. Arra, hogy nyugodtan menjünk oda elé teljesen ilyen módon őszintén. És hozzá kell tennem, hogy ez nem azt jelenti, hogy azóta mindig minden így van. Sajnos nem. Nem olyan, hogy a biciklidős önömet elfelejteni, de igen, ki lehet ebből zökkenni. Nem arról van szó, hogyha egyszer sikerül, akkor onnantól ez az állapot állandóan fennáll. Nem így van. Talán a legjobb példa erre, hogy itt van nem messze egy sportcsarnok, iskolának a sportterme. Ki ezeket tudja, hogy milyen neve? Nem, a terem neve. Aha, Fars Krisztián Tóra terem, igen. Ugye ott ülök emelte biciklivel, azért tudom, hogy a nevét. És ugye Fars Krisztián itt sportolt Szombathelyen, 80 méter feletti távot simán tudott dobni. Aztán, hogyha megnézitek, van egy ilyen kis diagram fent a neten, arról nézve, hogy hogyan, amikor már komoly versenyeken vett részt, hogy ment, aztán 80 méter fölé, 82 méter körüli távolságig, aztán szépen lassan ment lefele. És most nemrég olvasom pont a küzdelmét, ugye, hogy van a szövetség, most nem értek alá vele a megállapodást, és 74 méteres az olimpiai kvóta, és hát, ha az meg lenne, akkor még kijutna. Most nem a parasisztáról akarok beszélni, csak az, hogy elkezdett egyre rövidülni ez a táv. És az olimpiai szint egyelőre még nincsen meg. És nem arról van szó, hogy Paras Krisztián ne edzene, vagy ne akarna teljesíteni. Nem erről van szó, egyszerűen csak fogy a test. Gyengül. ez része az egész. És talán tudom, hogy furának ez a példa, de bizonyos szempontból mi is így vagyunk. Valakivel beszélgettem egy, hát nem, vagy kb. Egy éve, másfél éve, és ő mondta azt, hogy olyan szörnyű az én hitem, hogy nem tudom, hogy hogyan alakít Isten előtt. 20 évesen még mentem a gyülekezetbe, aktívan szolgáltam, csináltam mindent, ott volt az alkalom, az egyik első ember voltam az elején, utolsó ember a végén, mindenben benne akartam, mindenben részt vettem, most meg loholok a gyülekezet után. Vagy örülök, hogyha nem késünk el a családdal, épp csak beesünk, és alatt tudok néhány alkalommal részt venni, meg hasonlók. És olyan úgy fogalmazott magára, hogy nem tudom, mi van a hitemmel, hogy olyan odaadóan szolgáltam Istent, most meg elkések mindenhonnan, és a szolgálatok bíznak rám, akkor utolsó pillanatban készülök fel rá. És beszélt arra, hogy mennyire szégyeli magát, mert már nincs meg az a fajta odaszántság. És arról beszélgetünk, hogy tényleg az odaszántság múlt el az életéből. Tényleg arról van-e szó, hogy az múlt el az odaszántság, vagy valami más történt. És hogy Pars Krisztián életében egyszerűen normális az, hogy elfogy a test, hogy már nem tud olyan dolgot, olyan szinten teljesíteni. Ugyanaz igaz a mi életünk is bizonyos szempontból. Hogy átalakult az ő test, átalakul a mi életünk is. Megjönnek a család, a gyerekek, a családfenntartás, a karrier, a munka, a felelősség, és ide sorolni hosszan tovább, hogy mennyi minden, bocsánat, Tomásnak, hogy mennyi minden megjönik az életünkben, ami ott van. Nem arról van szó, hogy Isten a háttérbe sorolta, vagy hogy elhagyta volna, vagy ilyesmi. Hogy nem ezen megy át. Egyszerűen csak, hogy változik a különböző fajta feladatoknak a súlya. Mondhatnám másként is. Az Édenkertet, amikor nézzük a Szentírást, akkor nem azt látjuk, hogy Ádám és Éva állandóan Istennel van. Nem tudom, ezt most Bibliára megindokolva, vagy megmagyarázni, hogy biztosan így van, de nekem kb. Úgy jönne az, amit ott olvasok a Mózes első könyvének az első néhány fejezetében, mintha az lenne, hogy Isten rábízza Ádámra meg Évára az Édenkertnek a gondozását, meg az őrizését, aztán esténként leülne beszélgetni, nem ilyen volt a nap. És akkor Ádám meg Éva lelkesen beszámol arra, hogy mik voltak, hogy hú, kézzel megsimogattam az oroszlán, meg kőket vett az ebra, és nem ettem az oroszlán, meg így tovább, és akkor mesél arra, hogy mik vannak, meg hogy milyen volt ennek a gyümölcsök az íze, meg milyen volt az, meg mit kellett még csinálni, meg megszedtem a szőlőt, meg egyebek. Tehát, hogy mint hogyha esténként leülnének, és ilyenkor bűnbeesés történik, akkor azt látjuk, hogy Isten megint megy este, nagyfontakor az Édenkertbe, és hívja Ádámot, hogy Ádám, hol vagy? És énleg is így vonom ezt az egészet ebből a kis részből, hogy Isten megy a szokásos esti beszélgetésre. És Ádám elbújik. Ádám, igazából Ádám is ott van, mert tudja azt, hogy most lenne ez a beszélgetés, csak elbújik. És mondja, itt vagyok, csak rájöttem, hogy mezítelen vagyok. Igazából csak elbújtam, de tudom, hogy te ilyenkor szoktál jönni, és ilyenkor beszélgetünk. És hogy ott van egy felelősségi kör Ádámra bízva. De közben meg Isten elbeszélik azt. Ez nem egy ilyen teológiai levezetés most, amit elmondtam, csak hogy én így kézzel az egész képet, hogyan zajlódhatott. És amikor éljük az életünket, és az bejön mondjuk, akár éppen mondjuk a család, akár éppen a gyermekek, a munka, egyébnek a terhei, akkor nem arról van szó, most akkor kevesebb időt akarok szánni Istenre, hanem inkább az, hogy átalakul. Ahogy átalakul a szervezetünk is, ez is átalakul a mennyiségiből a minőségibe. Hogy van, amikor a nem növekedés a cél, hogy ne többet akarok Istennel, hanem az legyen minőségibb. Az, amit vele töltesz, az legyen minőségi. Hogy akkor, amikor vele vagy, akkor az van, hogy Uram, ebben most benne volt minden. A teljes lelkem, a teljes elmém, minden rád figyelt. Minden csak rád figyelt. Ma reggel az ima alkalommal beszéltünk, hogy azt mondja az ige, hogy azt akarom, hogy a férfiak bűntől tiszta kezeket emeljenek fel, harag és kételkedés nélkül. És annyira tetszik ez a kép, hogy felemelnek ezeket, mert akkor nincs benne semmi. Amikor Istenhez emelve kezed, akkor nincs benne semmi sem. Akkor nem fogsz mást. Akkor Uram, csak te vagy. És amikor bennünk van ez a fajta eltökéltség, hogy most nem növekednek, akkor ott nem többet adni Istennek valamiből, hanem csak az, hogy minőségébet adni. Mert elhiszem, hogy már elég jó vagyok az ő számára, hogy megváltson. Elég jó vagyok ahhoz, hogy ma este is meglátogasson az Édenkertbe. Elég jó vagyok, hogy ma este is beszéljen velem, hogy ne megfedje, hogy nem teljesítettem valami többet. Akkor csak oda menni hozzá, hogy Uram, itt vagyok. De jó lehet beszélgetni. De jó rád nézni. De jó hallani téged. És néha elkezdjük lemérni magunkat azt, hogy mennyire vagyunk oda szántak. Elkezdjük mérni azt, hogy vajon mennyire vagyunk Istennek megfelelőek. Mennyire éljük el a 100-90%-ot. Azt mondanak, hogy mérd le abból szimplán, hogy amikor vele vagy, akkor teljes szíved, teljes lelked, teljes elméd, minden erőd ott van előtte. Ne abból, hogy hány percet vagy hány órát töltesz előtte, hanem mikor előtte vagy, akkor az mennyire 100%. Akkor mennyire csak róla szól, nem másról. Mennyire csak róla szól, és nem másról. És akkor még egy rövid aspektus, hadd hozzak ez az egészhez, hogy elég jó keresztény vagy-e, amit most nem fogok kifejteni, csak érintem igazából röviden. Az pedig az, hogy ha elég jó keresztény vagy, akkor mutasd meg a hitedet a cselekedeteid által. Ha gyakran fogalmazza ezt, hogy Jakab 2.18-ban, hogy mutasd nekem a hitedet cselekedetet nélkül, én is meg fogom neked mutatni a cselekedeteim által a hitemet. És azért akarom ezt lehetek hozni, mert hogy sokszor bennünk van az a fajta törekvés, hogy na jó, de akkor is látszódnia kell. És igen, látszódnia kell, tehát nem fog működni annélkül. Ha elültetsz egy növényt, az első egy-két hétben, attól függ, milyen fajta növény, nem fogsz még látni semmit, csak a föld alatt, csak bízol benne, hogy növekszik. Aztán elkezd kihajtani, és az a normális, hogy várod a paprika barátától azt, hogy később legyen nagyobb level, aztán legyen rajta paprika is. Vagy várod az almafától, legyen rajta alma, és itt tovább lehetne most hosszan sorolni. Az a normális, hogy növekszik, és az a normális, hogy van termése. Persze ennek is megvannak hullámai. Tehát nem arról beszélek, hogy ne lenne fontos az, hogy a mi hitünknek legyen eredménye. Csak hogy nem ez az elsődleges, hanem az a másodlagos következménye. Az elsődleges az az, hogy a jó földbe legyen az a mag, mert különben nem lesz majd termése sem. Az elsődleges az, hogy legyen meg a tápanyag, ami az kell, hogy növekedjen, mert különben nem lesz termése sem. És ezt azért akarom kihangsúlyozni, mert nem arról beszélek, hogy elég, ha jobb vagy Istennel. Mert hogy kell, hogy legyen következménye annak, hogy a Isten átformál téged. Kell, hogy legyen hatása rád nézve annak, hogy a Isten formál téged. Nem fog annélkül megtörténni. Nem arról van szó. Csak hogy elsődlegesen arra fókuszál, hogy jó földbe legyél. Hogy ott legyél közel Istenhez, hogy megéld mindezt. Hogy meg tud mindezt tapasztalni. És igazából ez kell ahhoz, hogy mondjuk megtapasztal azt, hogy milyen jó a futás. Hogy tud jó is lenni számodra, hogy milyen élmény az, amikor csak úgy futsz Istennel. Ez a fontos számodra, hogy megtapasztalod, hogy milyen Istennel, mit jelent az, hogy gyümölcsöt hoz az Úrnál, hogy először megéld azt, hogy jó a közösség vele. És amikor ez jó a közösség vele, akkor annak már lesz egy ilyen fajta folyamatványa, hogy akkor már te akarsz tetszeni Istennek. Nem azért, mert muszáj tetszeni neki, hanem mert egyszerűen jó vele lenni. Nem azért akarsz gyümölcsöt terenni, mert muszáj, mert a Biblia azt mondja, hogy 36-60-ig kell terenni, és akkor nekem, még csak 14 év tartok, még kell 16, hanem azért, mert hogy Uram, annyira jó az agyon, te hadsz rám, és annak ilyen következménye van. És ez akarok hozni még Pál apostoltól egy kis rövid részt, az Efézus 3-ból, a 14-20-ból még egyszer, nem még egyszer, csak korábban egyszer néztük, az Efézus 3-14-20 ezt mondja, ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdasága szerint, hogy hatalmasan megvilágosodjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy Krisztus lakik szívetekben a hit által. A szeretetben meggyökérezés megalapozva, képesek egyedetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességre jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Bocsánat, 21-ig volt nem muszik, de hát ez van. És azt mondja Pál apostol, hogy igazából az a kezdve, hogy meghajtam a térdemet. Hogy megadom magam, és már nem akarok én tenni dolgokat. Meghajtam magam előtted, Istenem. Szóval a másik következő kérdés az, hogy adja meg nektek Isten. Mert én tudom ezt megadni. A tanítón tudja megadni. Egy ember nem tudja megadni, csak Isten tudja ezt megadni számotokra. Adja meg azt, hogy a belső ember az ő lelke által erősödjön meg. Hogy ne a maga erejébe akarjon már küzdködni, hanem a belső ember Isten lelke által erősödjön meg. Hogy ne küzdködjön maga erejéből. Aztán, hogy ne Krisztusért tegye a dolgokat, hanem azért, mert Krisztus lakik az ő szívében. Hogy Krisztus lakjon a szívet ebbe. És akkor azt mondja, akkor hitáltal bekerül a hegy a szakadékba, akkor igazából közel kerül Istenhez. Akkor közel kerül a hit a megtapasztaláshoz, az lesz a következménye ennek. És ha ebbe a szeretetbe gyökerezel bele, ha erre alapozol, hogyan fogalmaz, hogy belegyökerezésbe ráalapozva, akkor leszel képes felfogni dolgokat, annélkül nem. Ha belegyökerezel és ráalapozol, úgy fog ez az igazakasz. Gyökerezel és alapozva. Mint az a fa az itt a szélén. Akkor leszel képes felfogni, hogy mennyire felfoghatatlan igazából a szélesség, a hosszúság, a mélység és a magasság. Nem azt fogod felfogni, hogy Istennek a nagyságának a szélessége az 80 könyök, magassága az 20, mélysége 40, nem tudom mi, miket, hogy akkor leszel képes felfogni azt, hogy nem tudod felfogni az ő kegyelmét. Akkor leszel képes felfogni azt, hogy nem tudod felfogni az ő szeretetnek a végtelenségét. Akkor fogod rájönni arra, hogy igazából nincs vége. Hogy te abban élsz, abban duskálsz. Hogy nem lesz vége, és nem fogsz belőle kiesni, nem arra van szó, hogy ha te most itt vagy a szélén, és valamit hozzá csinálsz, kiesse belőle, hanem felfogod azt, hogy nincs vége. Felfogod a felfoghatatlant igazából ezzel. És megérted azt, hogy a felfoghatatlan, mert végtelen, akkor felfogod azt is, hogy Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretete is végtelen. Így fog az minden ismeretet meghaladó szeretete. Hogy az is végtelen irántod. És ha nem aggódsz azon, hogy most akkor mi lesz akkor, ha elfogy, nem fogy el. Mi lesz akkor, ha végére jössz, nem érsz a végére. Mert végtelen az. Látod, mennyire mély és magas, milyen hosszú és milyen széles. És akkor jutsz el, hogy Isten mindent átfogó teljességére. És talán csak egy pillanatra jutsz oda. Talán csak egy pillanatra belekóstolsz, megtapasztalsz abból valamit, hogy milyen Istennel lenni. Egy picikét beleízlelsz. És nem, ez nem lesz állandó. De újra meg újra oda lehet menni hozzá. Újra meg újra meg lehet ezt élni. Meg lehet tapasztalni. Mert ehhez elég jó vagy, hogy megtapasztald. Lehet, hogy semmi másra nem vagy elég jó, de erre elég jó vagy. Ahhoz elég jó keresztény vagy, hogy megélhessd ennek a nagyságát, ennek a mélységét, ennek a végtelenségét. Elég jó vagy ahhoz, hogy amikor Istent keresed, akkor ő magához emeljen téged. Amikor egy két kézzel felé nyúlsz, és mindent elengedsz, akkor ő oda lép hozzád. És ekkora hit, meg a megtapasztalás össze fog érni. Össze fog érni Isten kezében. És amikor ezt megéled, akkor ezt igaz az utolsó két vers, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, hogy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékre, nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Uram, köszönjük neked azt, hogy a te kegyelmed az végtelen számunkra, és ebben élhetünk. Ámen.